a második tanítványt értesítettünk el, ami nem más, mint a gondoskodás. Prédikátor könyve 4. fejezet 9-10. Versét olvasom. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásoknak szép eredménye van, mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Ma a világ népességének több mint fele városokban, nagyvárosokban él. De sokkal többen élnek városokban, mint vidéken, falvakon. A fiatalokra ez még inkább igaz. Tehát, hogyha a fiatalokat tekintjük, akkor még nagyobb százalékban, arányban élnek nagyvárosokban. Egy nagyvárosi környezetben nagyon sok az üszövési felület, de kevés a lehetőség a szoros kapcsolatra. Sok fiatal elhagyja a gyülekezetet, nem mert akarja, hanem mert elveszítjük szem előtt. És ugye érzékelitek, hogy vannak bizonyos gondolatok, amit többször elmondtam már, és talán még hallani fogjátok a mai nap folyamán. Az ilyen például az odafigyelés, tehát hogy elveszítjük egymást, figyelmen kívül hagyjuk egymást. Hogyan zajlik a gondoskodás a világban? Ki az, akinek van Tesco klubkártyája például innen közben? Tessel a kezekkel nyugodtan, nekem is van, igen. Hogy működik ez? Hát egy két éve nem kapom, mert a címemet nem változtattam meg, eltöltöttünk két éve, azóta nem jön, de amíg ott laktunk, ahova szól a címem a Tesco sok szerint, negyed évente talán, ha jól emlékszem, jött a boríték, a különböző kuponokkal. Pár száz forint érték, és azokra a termékekre, amiből a legtöbbet vásároltam abban a három hónapban, aztán három havonta, ha jól emlékszem, jönnek kedvezmények, hogy ha sok, mit tudom én, narancsot vásároltál, akkor a narancsot olcsóbban vásárolod meg, vagy mit tudom én, mit vásároltál, akkor olcsóbban jön. Keresel valamit árukereső.hu, vagy nem tudom én hol, egy fúrógépet például, és lehet, meg se vásárolod, mert éppen keresed, mert nézed az árakat, hogy kb. Milyen árba tudnál megvásárolni, mert kell, és mi történik? Minden reklám Facebookon, meg nem Facebookon, a keresőben minden fúrógépről szól egy néhány gép. Ugye? Hát így működik ez a világban. Adatbázisok bővülnek folyamatosan, és nem beszélve arról, hogy a böngésző, meg a Facebook alkalmazás, meg stb. Nem minden tud rólunk. És ennek a másik oldala az, hogy sajnos a valós kapcsolataink tekintetében, mert ez egy üzleti kapcsolat, a kapcsolatnak nevezhetjük, hogy a legközelebb a Tesco van hozzám, vagy az Aldi, vagy nem tudom, hogy melyik ez a pár, és akkor mindig kérik a mit tudom, hogy milyen kártyát, és akkor abból ugye azonnal tudják, hogy mivel tudnak nekem kedvezkedni, mik a szükségleteim, és mire kapjak kedvezményt, mire kapjak ajánlatot. A valós emberi kapcsolatainkban ez tudatosságot igényel, és nem véletlen. Mert ahogy a lelki életben is, és a kapcsolatainkban is, ahogy automatára váltottunk, azonnal meghal. Elindítjuk azt a kapcsolatot, vagy a lelki életünket a meghalás útján. Tehát ahogy elkezdünk automatára kapcsolni, elkezdünk meghalni. Az odafigyelés ezért nagyon fontos eleme a létezésünknek, az Istennel való kapcsolatunknak, az egymással való kapcsolatunknak, a közösségi életünknek egy nélkülözhetetlen eleme. Ez a gondoskodás és az odafigyelés. A fiatalokkal való kapcsolattartás területén is nagyon fontos ez a tényező. Miért? Fiataloknál nagyon könnyű az, hogy feltalálják magukat egy másik területen általában, hogyha nem sikerül a megfelelő lehetőséget biztosítani. A fiataloknak mozgalmas életre, újdonságokra és folyamatos közösségre van szüksége. Valamilyen formában megtalálják. Miért inkább idősödik, annál kisebb lesz ez a kör, amiben ki tudjuk alakítani magunknak ezt a baráti kört, ezt a közösséget talán. A legtöbb esetben ez így működik. Viszont a fiataloknak sok motivációra, sok haver, a barát, a bárhogy nevezzük, és egy mozgalmas életre, egy mozgalmas légkörre van szükségünk. És szükségük. Ezt ne se felejtjük el, ne adjuk figyelmünk időt. Ha elköltöznek a gyülekezetünkből, abból a városból, ahol van a gyülekezet, értesítjük a gyülekezetet azon a településen. Ha hozzánk költöznek, azonnal vegyük fel velük a kapcsolatot. Pál apostol az akkori időkben, amikor élt, levelek által tartotta a kapcsolatot az által alapított gyülekezetekkel. Ma sokkal több és sokkal kézesebb lehetőségeink vannak erre, de mégis valahogy, mintha üres járatok lennének ezek. Nagyon fontos a személyes kapcsolat és a személyes találkozás. Mit tehet a gyülekezet? Frissíti az adatbázisát. Egy példát mondjak el nektek. Néhány évvel ezelőtt átvettem egy körzetet, és az egyik gyülekezetnek a helyzet, ez a szám, ez mindig él a fejemben, élesen ott van a fejemben, de hasonló a másik két körzetet tartozó gyülekezetnek a helyzete is. Nem emlékszem, hogy 97 vagy 103, a lényeg az, hogy 100-nál több vagy kevesebb volt 3-mal, erre emlékszem, papíron a gyülekezetnek a létszáma. 5 év szolgálat után, 71 taggal adtam át a gyülekezetet, rengeteget dolgoztam 5 év alatt. Körülbelül 5 év elhalálozás volt, 10 keresztség volt az 5 év alatt, és hol van a többi, milyen helyzet a többi száma, 21 néhány, hogy tudja menni. Olyan személyek voltak ezek, akikről a gyülekezet évek óta nem köszönt. Az országot jártam is, amikor egy értekezlet volt, vagy valami, vagy utam volt arra, akkor embereket kerestem meg. Mert voltak ilyen címek az ország másik felében. És próbáltam nyomra menni. Ó, 10 éve elköltözött innen, nem lakik ebben a városban. A másik utcába költözött, ott kereszt. Menj el, és a X utca Y háztán kérdezni, hogy biztos tudni fogja, hogy hol van. Nagyon kevés esetben tudtam megtalálni embereket, úgyhogy személyesen találkoztam, volt ilyen is egy néhány. Viszont voltak olyan, akiket töröltünk egyszerűen azért, mert elveszítettük a kapcsolatot. És ez egy hosszú idő eredménye. Egy-két év alatt is megtörténik, hogy valaki annyira eltűnik, az elég sokat mond negatív értelemben a gyülekezet közösségéről, hogyha valaki el tud tűnni úgy, hogy egy-két éven belül már nem tudod a nyomát. Tehát nem tudod, hogy Amerikában van, vagy Oroszországban van, vagy Németországban van, vagy a szomszéd utcában van, vagy szomszéd településen, ilyen is lehet. Frissítsük az adatbázisunkat. Fontos a számba, fontos volt mindig az, hogy tudjam, legalább tudjam azt, hogy telefonon elérhető, és telefonon tudtam vele beszélni. Tudom, hogy ki az az ember, akinek a nevével találkoztam a gyülekezet névsorában. Vegyük fel mindenkivel a kapcsolatot. Tehát informáljunk rendszeresen. Szolgáljunk a lelki és fizikai szükségletek szerint. Ha a fiatalokat tekintjük, akkor készítsünk el egy fogadó csomagot, ami nem csak a fiataloknak jól, gondoljatok bele, lehet van olyan a gyülekezeteknek. Találkoztam már olyan gyülekezettel, ahol elő volt készítve egy adott ajándékcsomag, ami hol kisebb, hol nagyobb. Ha valaki először jött abba a gyülekezetbe, akkor kapott egy ilyen istenhozott welcome ajándékot. Jó, hogy jöttél, először látod itt, szoktunk egy képeslapot adni, vagy egy ajándékot, vagy egy fogadócsomagot, hogyha egy egyetemi városról van szó, ugye intenzíven dolgozunk az egyetemi városokban is a fiatalok, és különösen vannak gyülekezetek, akik nagyon partnerek ebben, ahol mondjátok bele, egy fiatal elköltözik, tudom, Budapestet, Debrecenbe, Pécsre, stb. Tanulni. Megkeresi a gyülekezetet. És akkor azonnal kap egy fogadócsomagot, ahol élelmiszervásárlási utalvány, nem kell vagyonokban gondolkodni. Tömegközlekedési info, térkép, gyülekezeti program fizet. Egy kézzel írott üdvözlet. Én azért a mai világból való vagyok, de mégis úgy megnézném jobban, hogyha egy kézzel írott üdvözletet kapnék, és mindig elcsodálkozom sokszor, amikor egy körzetet hagyok el, vagy valamilyen alkalommal kapunk egy ilyen megemlékező ajándékot, sokszor sok ilyen képeskapon van, és sokszor beszél, ez vajon kiírtam, ez egy gyönyörű írás. Biztos van olyan a gyülekezetben egy-kettő, akiről tudjátok, hogy amikor ír, akkor inkább rajzol, nem ír. És ez egy különleges ajándék. És sokszor nem is gondolunk bele, sokszor a szolgálatunkkor a pénzünkre gondolunk, a fizikai munka lehetőségekre gondolunk. Figyeljetek el, mindenkinek van valamilyen ajándéka. És minden ajándék fontos. És ebből az apróságból is látjátok, ha van valaki, aki gyönyörűen ír, lehet szemimásban nem jó, de ilyen nincs. Mindenki valamiben jó, valamiben nagyon jó. Mindenki valamiben jobb a másiknál, azért, mert vannak különleges tehetségeink. És a tehetségeink, az adottságaink, az alapja a szolgálati területünknek, a szolgálati lehetőségünknek. Isten nem azt akarja, hogy olyan területen szolgáljak, amivel a legnagyobb kényelmetlenséget okozta nekem, mert én azt egyáltalán nem tudom. Az első számú hely, ahol szükség van rád és rám, az a szolgálati terület, az a hely, ahol Isten ajándékot adott nekem, és a legjobbat, a legtöbbet tudom nyújtani. A harmadik tanítvány számú elv a részvétel. Máté 12.30-ban azt olvassuk, aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozó. A közösségnek a gyakorlása kulcsfontosságú, létfontosságú. Emberként ki vagyunk, a mai világ ki van éhezve erre, mindenki ezt keresi. És ez mindig is így volt valamilyen szinten, mert így teremtett Isten, szükségünk van jó közösségekre, család, gyülekezet, munkatársi közösség. Nem mindegy, hogy milyen munkatársi közösségben dolgozom. A közösségi médiának nevezett valami elrabolja a közösség fizikai élményét. Sok mindenre jó, de legyünk tisztában vele. De a közösségi média bizonyos dolgokra jó, bizonyos dolgokra nem. Nem virtuális helyre, hanem fizikai találkozási élményre. És tényleg értétek jól, mert volt, amikor beszélgettem emberekkel, főleg egy ilyen kérdés után, és úgy negatív érzések maradtak meg bennük az élmény kifejezéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy jól gondoljátok, az élmény az nem egy negatív dolog. Az élmény az számomra azt jelenti, hogy jó ízűen ettem azt az ételt, és ez egy élmény volt, mert egy finom ételt ettem. Tetszik az a ruha, amit magamra vettem, annak ellenére, hogy nem szeretek kihívó lenni, nem szeretek magamutogató lenni egyszerű, de jól érzem magam benne. Tetszik az a cipő, ami rajtam van, azért, mert ez kényelmes, a kedvenc cipő, azért, mert nagyon szeretem. És élmény számomra ebben a cipőben gyalogolni. Lehet, hogy felvennék egy másikat, amit egyszerre vettem, összetérni a lábam az első két úton, mert új cipő, nem egy sportcipő, hanem egy olyan cipő, ami át kell vegye a lábamnak a formáját. És sok példát tudom mondani erre. Az élmény az nem egy negatív dolog. Az élmény az egy olyan dolog, hogy ott vagyok, ahol lennem kell, és azért hálás vagyok, hogy egy pozitív tapasztalatban volt részem. Hát ez egyik szinonimája, egy pozitív tapasztalat. Lehet, hogy más a véleményetek erről, de így gondolok én az élményre. Az élmény az nem egy negatív dolog ebben a tekintetben, ahogy én is emlegetem. Milyen a gyülekezetet? Egy egyszerű tízig terjedő szállán próbáld meg elhelyezni a gyülekezetet. Milyen számot adnál a gyülekezetnek? Ha az első, az egyes szám információ közlésre alapuló, a tízes pedig kapcsolatokra épülő. Mi a legfontosabb? Hogy hol áll a gyülekezeted ezen a skálán? Az egyes szám információ közlésre alapuló, eljárok ilyen hétről hétre, rengeteg információt kapok. Hirdetések, prédikáció, szombatiskola, stb. Csomó információt kapok. A tízes kapcsolatokra épülő. Mi az alapja annak, ami mifelé húz az egyes vagy a tízes felé a gyülekezeti élményed, a gyülekezeti tapasztalatod? Nem kell elmondani hangosan, saját magunk részére válaszoljuk meg ezt a kérdést. Vajon a fiatalok szerint is ugyanúgy van, mint ahogy az idősebb generáció szerint? És újra mondom, egyáltalán nem áll szándékokban szembeállítani generációkat, mert nem ez a feladatunk, hanem Isten azt szeretné, hogy megtaláljuk a közös utat. Ez a kérdés is azt szolgálja, hogy megtaláljuk azt a közös utat, amelyen Isten tudjuk szolgálni. Hol helyezkedik el a gyülekezeted? Fiatalok, a szolgálatban egyenlő a növekedéssel. És itt nem azt szeretném mondani, hogy az idősebb generációnak, a tapasztaltabb generációnak a szerepe az. Egyáltalán nincs szerepe ebben. Van. Mindenkinek megvan a maga helye és a maga szerepe. Viszont ha figyelmen kívül hagyunk területeket, ha figyelmen kívül hagyunk generációkat, legyen az fiatal vagy idős, akkor valamit nem jól csinálunk. Tehát meg kell találni a szerepét és a megfelelő helyét minden generációnak. Kutatások azt bizonyítják, hogy azoknak a gyülekezeteknek, amelyben számos fiatalnak helye van a szolgálatban, sokkal nagyobb az esélyük a növekedésre. Nem először találkozunk ma már ezzel a gondolattal, és hogyha megfigyeltétek, akkor különböző kutatásokból és szerzőktől származnak ezek a gondolatok, majdnem ahányszor megemlítettem. Tehát azért mondom ezt, hogy lássátok azt, hogy sok oldalon bizonyítottak ezek a tények és ezek a kijelentések, hogy megéri elgondolkodni ezeken. És majd később látni fogjuk, hogy miért van ez így. Hát hadd beszélj már itt is erről. Miért nagyobb az esély azoknak a gyülekezeteknek, ahol a fiataloknak a látása benne van a gyülekezet missziójában, a tervezésben? Nem mondom miért. Azért. Hát a fiatal generáció az, aki a leghamarabb és a legkönnyebben gyakorlatilag magáévá teszi, és otthon érzi magát a legújabb helyzetekben, a legmeredekebb helyzetekben. A fiatal generáció az, amely a legkönnyebben veszi az éles kanyarokat. Bármilyen változás, stb. A fiatalabbak azok, akik könnyen túlteszik magukat rajta. Egy példa saját családomból, saját szüleim, az elmúlt két évtizedben több házuk is volt, ahol laktak, és a terv az volt indulásból, hogy egy másik helyet keresni. Volt, amikor másik teret is meg volt vásárolva egy másik helyen. És eltelik egy rövid idő, és aztán azt mondja, hogy eladtam a tervet. Miért? Hát megvettem a házat itt szembe, vagy itt szembe fog. Az út másik oldalán. Hogy miért? Minél inkább telik az idő általában, annál inkább ragaszkodunk egy helyhez és bizonyos dolgokhoz. És innen is látjuk azt, hogy ma a mai világban beleszületett generáció, a fiatal generációnak már nem jelent különleges erőfeszítést. Az, hogy egy nagy bőrönbe összecsomagoljak, és a másik kontinensen keresek munkát. 3 évig ott dolgozzak, és utána visszajöjjek ide, vagy elmenjek egy harmadik helyre, és kibéreljek egy lakást, ami az enyém otthon, az én otthonom lesz, jól érzem magam, az a munka, amit szeretek, azt sem is kész, ez semmi probléma nincs. A tapasztaltabb generáció nem ezen nőtt fel. Más volt a világ néhány évtizeddel ezelőtt. Ma megint más. A fiatalabb generáció sokkal könnyebben veszi a kanyarokat. A fiatalok számára fontos, hogy a gyülekezetet saját kicsit érezzék, azt az enyém is. Mindenkinek fontos ez, de a fiatalok számára nagyon fontos, hogy ez a gyülekezet nem a szüleim gyülekezete. Az a hit, amit megtapasztalok hétről hétre és naptól napra a családomban, az nem egyszerűen a szüleimnek a hite, hanem nekem is részem van benne, és érzem a gyakorlatban azt, hogy ez az enyém is, és adni tud valamit nekem is. A fiatalok számára szükséges egy saját hely, amit a magukénak éreznek, és ez igaz kell legyen a gyülekezetre, az otthonra. Több funkciós tér, ahol a tanácsadás, kapcsolatápolás, képzés, közösség, ismerkedés lehetséges. Egy hely, ami hétközben is használható alkalomattán. Amivel nem is van a gyülekezet összetételét, van, ahol elég sokan a közelben laknak, van, ahol elég sokan viszonylag távol laknak a gyülekezettől, ahol hétről hétre találkoznak. Egy érdekesség a gyülekezeti ingatlanokkal kapcsolatosan. A gazdaságilag a leghaszontalanabbul felhasznált anyagi tőkünk gyakorlatilag a gyülekezeti ingatlanok a legtöbb esetben. Miért? Egy héten egyszer használjuk. Az ingatlan valamikor drága pénzbe került, tudjátok attól, hogy a gyülekezet építette, vagy vásárolta, az mint pénzbe került. Az épületnek a fenntartása, nem csak a fogyasztásról van szó, hanem egyszerűen a karbantartás, aki tudja, az tudja nagyon jól, hogy nem kevés összegbe kerül, és hetente egyszer egy nap használjuk. Jó esetben egy-két-három nap. Gondoljatok bele egy kicsit ember. És egy másik érdekesség, ha két évekkel ezelőtt, nem kell nagyon messze menni, egy-két-három évtizedkel ezelőtt, előnyt jelentett a misszió tekintetében, hogyha volt egy gyülekezeti ingatlan, egy gyülekezeti ház a gyülekezet közösségének a tulajdonában, ma nagyon sok esetben az első számú akadályt jelenti. Főleg akkor, hogyha valaki belépik egy gyülekezetbe, és mintha egy 50 évvel ezelőtti világba lépne be, ami nem feltétlen a bútorzatra vonatkozik, hanem maga a létszerés, amit közösségként nyújtani tudunk. És sajnos nem erény az egy gyülekezet közössége szempontjából, hogyha csodálatosan meg tudja őrizni az a közösség azt a hangulatot, ami volt mondjuk 50 évvel ezelőtt abban a gyülekezetben. A múltnak az értékei fontosak, viszont ha nem megfelelő helyen vannak, akkor hatalmas falakként emelkednek közöttünk és Isten között, közöttünk és a világ között. Az én személyes megtapasztalásom először vagyok itt, ez egy jó hely. Azért jó hely, mert gyerekterem, gyülekezeti közösségi terem, jól felszerelt konyha, nem nagy, ami kell, minden megtalálható itt. És ugye lehet, hogy benyomásként elmondom, egy gyülekezeti épületnél nem ez a legfontosabb, ami ez a terem, ahol itt vagyunk, a nagy terem, a közösségi terem. Ha nincs más, akkor lépten nyomon akadályt jelent. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ezt használjátok. Nem egy olyan konyha, ahol le van porosodva a kályha, és évente kétszer van használva, vagy stb., hanem nem, mintha látszana az, lehet, hogy tévedek, jobban tudjátok, nem ismerlek, hogy a konyhát gyakran használjátok, legalábbis ezt a vétkező teret. És minden része, minden egyes part a gyülekezetnek gyakorlatilag az épületnek használva van. És ez jó. Így kell kinézzen ma egy olyan közösségi ház, gyülekezet, ami maximálisan hasznos tud lenni. Mindenféle szempontból. Mit tehet a gyülekezet? Felméri az igényt, felajánl ifjúsági termet a fiataloknak, vagy maga a gyülekezetet. Kidolgozza és ismerteti a használati utasítást. Szabadságot ad a kereteken belüli használatra. Tapasztalat cserét indítványoz, ami kifejezi azt, hogy a gyülekezet közössége számára minden generációnak a látása, a véleménye fontos. És tudatosan törekszünk arra, hogy a tetemőtől a 90 éves idősig és közöttük minden generáció megtalálja a helyét, és saját lelki otthonának érezve azt a gyülekezetet. Beruházási elképzeléseket egyeztet. Szolgál. Különösen étellel. Az egyik legjobb dolog, legnagyobb szolgálat, amit a fiatalok felé tehet a gyülekezet, az az étellel való szolgálat. Higgyétek el, ebben mozgom folyamatosan ezen a területen. Az egyik legjobb dolog, és sokszor azt mondjuk, hogy én már idős vagyok például, semmit nem, tehát fizikai erő nincs ahhoz, hogy tovább tegyek valamit, nem tudok igazán hasznos lenni. Rengeteg olyan apró részete lehet az életednek is. Ami egy különleges ajándék. Csak nézd ki a szemed, nézd körül, és biztos valahol szükséged van arra az ajándékodra. Egy egyszerű példa. Lehet valaki, a legjobb dolog, amit tud az, és általában tudod a gyülekezetben, hogy X testvérnő, X nagymama abból a szüteményből ő készíti a legjobbat. Senki úgy nem tudja elkészíteni, vagy abból a, mit tudom, hogy milyen ennivaló volt. Ha semmi más nem tud tenni, de időnként egy dobott süteményt hozni nélkül, ha fiatalnak, és azt mondta, hogy ezt nektek készítettem. Sokkal többet tennél, mint ha három ige hirdetést mondanál el egy szombaton keresztül. Mert lehet, hogy arra nincs tehetséget. És higgyétek el, hogy sokkal, sokkal többet tud tenni ebben a helyen. Bólogatnak itt a fiatalok, mondtam én, tudom én. A negyedik tanítványsági elv az imádat. Kolosszé 3.16-17-ben azt olvastuk, Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességgel, tanítsátok és intétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, szívetekben, hálaadással énekeljetek az Úrnak. És mindent, amit tettek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, általa hálát adva az Atya Istennek. Ez a mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, ezt nagyon sokszor eltorzítjuk, és valahogy ott van bennünk az, hogy az imáink végén elmondjuk, hogy Jézus Krisztus nevében, de lehet, hogy 50 alkalomból egyszer gondolunk rá, hogy ez mit jelent. Bocsánat, nem szeretnék bántani senkit. De figyeljünk oda ezekre a részletekre. Jézus Krisztus nevében tenni azt jelenti, hogy én folyamatosan tisztában vagyok azzal, hogy Jézus Krisztus által Isten egy feladatot bízott rám. És az én feladatom az, hogy a legjobbat adjam. Családomban, gyülekezetemben és életem minden területén. Ha Jézus nevében, Jézus Krisztus nevében hálával tenni dolgokat, ez azt jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ami most a jelen pillanatban történik az életemben, az nem véletlen. Nem véletlen vagyok itt, ahol vagyok. Nem véletlen az a nehézség terhelődik az én vállamra, az én szívemre, amivel most a jelen pillanatban szembenézek. Nem véletlen találkozom azzal az akadállyal, kihívással most, amivel most szembesülök. Nem véletlen tartozom ehhez a gyülekezet közösségéhez, és szólhatnánk. Hanem Istennek van egy terve, és kérem Istent arra, hogy nyissa meg az én szemeimet, és lássa azt, hogy hogyan tudom a legjobbat adni ebben a helyzetben. Az imádat és az Isten tisztelet, az két olyan kifejezés, ami gyakorlatilag elválaszthatatlan egymástól. Nagyon szorosan összefügg egymással. Három pontban talán össze tudnánk foglalni ezt az egészet, úgy nagy vonalakban. Az első, amit jelent az imádat és az Isten tisztelet. Meglátni Istent a világegyetemben és a Földön, tehát tisztában lenni Isten hatalmával, Isten létezésével. Meglátni magamat Isten tervében, és innen kezdődnek a kapcsolatokat. Az Istennel és az embertársammal a kapcsolatainak ez a induló pontja. Fontos számomra az, hogy tudjam, hogy hol a helyen, Isten tervében. A harmadik, meglátni a feladatomat. Hogyan tudom képviselni Istent. Nem fogjuk most elolvasni, de nyugodtan megszeretnétek majd otthon az Ézsaiás proféta könyve 6. fejezet, 1-8 versében, ahol Ézsaiás találkozik Istennel, van egy ilyen érdekes részlete ennek a találkozásnak. Figyeljétek meg ezt a gondolatot, amit a Bizonyságtételek 6. kötetében olvashatunk. A közösségi alkalmak és minden vallásgyakorlat, mi az a vallásgyakorlat? Minden, amit a vallásunk, a hitünk égisze alatt tettünk, az imádság, a hite tanulmányozás, a jó tett, a szolgálat, stb. Sorolhatnánk. A közösségi alkalmak és minden vallásgyakorlat legyenek úgy tervezve és vezetve, hogy ne csak hasznosak, de annyira kellemesek, hogy kifejezetten vonzóak legyenek. Ez itt van Isten terve. Isten számára nem a csomagolás a fontos. Nem az a fontos, hogy te mit teszel, hanem az is fontos, hogy miért és hogyan teszel. Isten nem robotokat szeretne megváltani, üdvözíteni, hanem Isten úgy szeretne téged végigvezetni az életed negatív, pozitív élményeink, tapasztalataink keresztül, hogy lépésről lépésre érezni tudsz, megtapasztald azt, hogy ez jó, vagy ez rossz volt, és ez fájt. Istennek fontos az, hogy te mit érzel. Isten, amikor az ő igazságát az életünkbe és a szívünkbe helyezi, Istennek nem csak az a fontos, hogy mi lenyeljük azt, amit ő nekünk van, hogy ne te itt van, fogadd el, mert ez a jó. Isten számára fontos az, hogy te is én megértsük, és rácsodálkozhassunk nap mint nap. És ugye erről szól az imádat. Isten nem szeretné azt, hogy azért gyere az gyülekezetbe, mert mit mondanának, ha nem jönnél? Ugyan akkor, hogy úgy érzed, hogy most nem mennél el, mert tudom én, beteg vagy, tedd magad, hogy nem vagy beteg, gyógyszerezben, hogy valami legyen, mit mond Londonnak róla, mert most nem megyek. rosszulnék, inkább elmegyek. Semmi kedvem nincs, de inkább elmegyek. Megkértek imádkozni, de szívesebben nem ezt mondtam volna, de inkább elmondok valamit. Mit gondolnak róla, majd én azt mondom, hogy nem. Mi nem tudják ők, hogy most nekem mi a problémám, milyen lelki problémám van, stb. Én inkább elmondok egy imádkozást. Nagyon sokszor egy kicsit sarkítva, de nagyon sokszor ilyen a hozzáállásunk. Az imádat és az Isten tisztelet. Valami olyan dolog, ami nem pontszerű alkalmakról szól, és ez nagyon fontos, mert amikor imádatra, Isten tiszteletre gondolunk, akkor általában az is eszünkben, hogy most együtt éneklünk, vagy együtt imádkozunk az ima órán. Ha Isten tiszteletről van szó, akkor eszünkbe jutnak azok az alkalmak, amikor van egy kezdőjének kezdőima, egy prédikációs, egy befejezőjének befejezőima, vagy bármán az Isten tiszteleti alkalom jut eszünkben. Holott az Isten tisztelet és az imádat valami olyan dolog, ami át kell, hogy végig kell, hogy vonuljon az egész életünkön. Végig kell, hogy vonuljon a mindennapjainkon, mindenen, amit teszünk, mert erről szól az imádat. Az, amit teszel lelki gyakorlatként, Isten tiszteletként, az vajon unalmas vagy motiváló? És itt nem csak abból a szempontból kérdéses, hogy számodra és számomra mit jelent ez. Mert fontos kérdés az is, hogy az én lelki gyakorlatom, az én hitemnek a megélése, az mások számára milyen üzenetet ad? Tehát lehet, hogy én olyan jól érzem magam, mert úgy nőttem fel, egy olyan hitben nőttem fel, ami számomra kielégítő, mert elfogadtam azt, hogy minél jobban megerőltetem magam, minél inkább szenvedtetem magam, hiszen annál inkább szeret engem, és én úgy érzem, mert úgy tanultam, úgy ezen a hiten nőttem fel, hogy ez a jó, és így tudok Istennek tetszeni, és akkor ez nekem jó, de mások számára szenvedés körülöttem. Ha bizony, akkor megéri elgondolkodni azon, és itt Isten terve nagyon szépen meg van írva, közösségi alkalmat, minden vallások óta. Nem csak az a lényeg ezeknek a dolgoknak, hogy hasznosak legyenek, hanem kellemesek és vonzók legyenek. Isten nem fejbe vág minket az evangéliummal, hogy ne fej, hanem Isten megszeretteti velünk az evangéliumot, Isten átalakítja az ízlésünket. Isten munkája abban áll, hogy átalakítja a gondolkodásunkat és a látásunkat. És amit ezelőtt szerettünk, ezután már nem fogunk szeretni, mert Isten átalakít minket úgy, hogy szeretni tudjuk a jót. Isten nem azt mondja, hogy oké, minden fejted neked azt mondja, hogy szeresd a rosszat, de felejtsd el, erőltesd rá magad a jóra. Nem. Sokan így gondolják, és nagyon aggódom ezeket az embereket, és nagyon sajnálom ezeket az embereket, akik így gondolják. Isten nem fogja rád erőltetni a jót. Isten nem fogja ránk erőltetni az igazságát, hanem megváltoztatja a szívünket. Megváltoztatja a látásunkat, a gondolkodásunkat, hogy szeretni tudjuk a jót. Mert másképp nincs értelme. Sokan megteszik, és azt mondják, hogy én magamra erőltetem a jót. Nem. Ez nem működik. Isten megváltoztatja a gondolkodásunkat, az életünket azért, hogy szeressük a jót. Az Isten tisztelet testvérré tesz akkor, hogyha helyesen gyakoroljuk. Vannak példák, amikor az Isten tisztelet elválaszt embereket egymástól. Sok ilyen példát hoztatnánk fel a Szentírásból is, akár a mai életünkből. Lehet, hogy akár gyülekezetetben is tudtok ilyet, lehet nem? Ott van Kain és Ábel példája, őket az Isten tisztelet választotta el. Kain az Isten tisztelet vezette gyilkosságra. Az Isten tiszteletnek a helytelen gyakorlása, a helytelen megértése. Hogy az vele Kainnak a helyzetében, ő a mennyiséget próbálta kiszolgálni, és mennyiségileg próbálta teljesíteni az Isten tisztelet kérelmeit, elvárásait. És ez, ha lebontjuk részleteire, ez őt gyilkosságra vezette. És téged is és engem is vezetett a hamis Isten tisztelet gyilkosságra. Meg tudjuk ölni a másik embert, hogyha bizonyos dolgra fókuszálunk, ami megakadályoz minket abban, hogy odafigyeljünk a másikra. Ha arra fókuszálok, hogy itt legyek a gyülekezetben, semmi más nem érdekel, de legyek itt. Tudjam kivitálni, hogy itt voltam. Tudjam kivitálni, hogy adományt tettem, hogy elhoztam a tizedet. De nem tudok odafigyelni a mellettem levőre. Az istentisztelet elemei összekötnek. Az igazi istentisztelet elemei. A tartalom, a hely, az időpont és a forma össze kell kötnöm embereket. Ha ez elválaszt minket, akkor problémáink vannak. Nem a helyek oldalról közelítjük meg ezt az egészet. A zene kérdése egy ilyen forró krumpli, ami már nagy kérdés, nagy vitákat szokott előidézni bizonyos esetekben. Az alapjaival itt találkozunk, és ugye a Kolosszi 3.16-ban is találkoztunk ezzel. Vannak olyan látások, mint szerint minden, ami ennek a könyvnek a két borítója között van, az jó, ami azon kívül van, az nem. Minden, ami régi, az jó, ami új, az nem. A zene és az énekes tekintetében. Minden, amit én szeretek, az jó, amit más szeret, az nem. Minden, amit én gyakorlok, az jó, amit más gyakorol, az nem. Természetesen ebben a dologban is van jó és van rossz oldal. Viszont sokszor nagyon le szoktuk szűkíteni ezt a területet, ami nem tett jó. Nem lenne elég egy nap, hogy erről beszéljünk, nem szeretnénk itt olyan részletekbe bocsátkozni, amelyek félreértéseket generálhatnak bennünk. Van itt egy néhány ige, ami nagyon jól kifejezi a lényeget. Ha úgy el tudom énekelni, ha úgy tudok énekeket énekelni, hogy oda se kell figyeljek, mert már reflexből énekli a szám, és nagyon sok énekkel így vagyunk. Szerintem ez egy nagyon súlyos bűn tud lenni, amikor elénekelek úgy egy éneket, hogy fogalmam sem volt, hogy mit énekeltem összehez múlva, mert kívülről tudom, mert 50 éve éneklem azt az éneket. Mikor volt utoljára, amikor azt mondtad, hogy figyeljék itt annak az éneknek a szövegére, nem baj, ha századszor éneklem, hanem az imádat arról szól, hogy a szívem is ott van, nem csak a szám, nem csak a motorikus memóriája a számnak, hanem a szívem is ott van, benne van. És együtt akarom dicsőíteni Istent azzal az énekkel, amit énekelek. Ha egyébként az új énekről van szó, vagy a gyülekezetnek egy új énekről például, az megint egy kihívást jelent, hogy sokszor hallom, hogy hány, olvasni nem látom, hány, minek kell ilyenekkel foglalkozni. Az egy nagy előnye az új ének tanulásának az, hogy ráhagyunk kényszerülve arra, hogy odafigyeljünk a szövegre. Odafigyeljünk arra, amire különben nem figyelünk oda. Ugye azt mondja itt a Kolosséban, hogy zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel intsétek egymást. Hálaadással énekeljetek a szívetekben Istennek. A meleg szeretet eljutott ideig. Úgyhogy azt leveltem, igen, köszönöm. Mit tehet a gyülekezet az imádat és az istentisztelet tekintetében? Gondolja újra az istentiszteleti elemeket. A rutinszerű elemeket vizsgálja felül. Jó dolog az, mert ugye nagyon sok gyülekezetben találkozunk ezzel, hogy bejövünk, csendes ima, felállunk, stb. Kb. tudjuk, hogy milyen éneket fogunk énekelni, meg mi következik. Aki a gyülekezetből való, annak jó. De gondoljatok bele, hogyha bejön valaki, akinek nincsenek benne a reflexeibe, hogy most ha bedugom a fülem, beunyom a szem, és akkor időre kb. Be tudom lőni, hogy na mikor állunk fel, mikor ülünk le, és mit kell tenni. Nem a formával van baj, hanem azzal van a baj, amikor beáll automatára. Amikor beállunk automatára ezzel, hogyha másképp csináljuk, akkor amikor ülve kéne maradni, felállunk, amikor fel kéne állni, leülünk, mert összezavarodik a rendszer. Az automata rendszer bezavar. Ha megszerelnünk az istentiszteleti elemeknek a rendjét, és hogy mikor állsz fel, mikor ülsz le, az mennyire zavarna be. nem tudom mennyire gyakran próbáltatok azon, hogy legyen azért egy dinamikus, egy dinamikus változás, ami nem okoz gondot senkinek, mert megszoktuk ezt a rendszert, és ezeken keresztül így szoktuk. De lehet, hogy másképp is lehetne csinálni, nem azt jelenti, hogy kiküszöbölnénk bizonyos elemeket, de lehet, hogy újat is be lehetne hozni. Lehet, hogy a csendes ima helyett, amikor itt a szószéken levők elmondanak egy csendes imát, lehet, hogy imádkozhatnánk kettesével, vagy megkérdeznénk a gyülekezetet, hogy mondjon el mindenki egy imát az Isten üzenetéről, vagy sok más részlete van az Isten tiszteletnek, amit lehetne másképp is csinálni, és higgyétek el, hogy fiatalként, fiatal szemmel sokkal előnyösebb a változatos, mint a megszokott berögzött. Ez nem azt jelenti, hogy ami berögzött, ami megszokott, az rossz. De ha valamit lehet másképp is, vagy jobban is, vagy változatosan is, akkor tegyük elgondolkodni ezen. A rutinszerű elemeket vizsgáljuk felül. Tegyük vendégbaráttá az Isten tiszteletet. És ez az egyik elem, amit mondtam, hogy oké, mi megszoktuk azt, hogy lépésről lépésre mit teszünk, mi a tennivaló, mi következik, mit kell tenni akkor, amikor imádkozunk, mit kell tenni, amikor az első ének van. A beszerzés hogy történik, ha énekünk két versszakot, ima utána, a fennmaradó két versszak utána következik egy áldás, vagy valami más. Mi nagyon jól tudjuk. Most ülj le, most állj fel, akkor nem is kell mondani. De mi van akkor, ha bejön valaki, aki nem csinálja 50 éve, vagy 10 éve. Legyen érzékeny a gyülekezet a szükségletekre. Voltak gyülekezeteim, ahol az imádság, a térden és az állva mondott imádság volt kérdés. És láttam azt, hogy vannak, akik szenvednek. Őszintén szólva nekem is, én a tontomra térdelek, ha térdelek. Van, akinek más kialakítású a térde. Annál nagyobb büntetés nekem nincs, mint egy ilyen padlón letérdelni. És 3 percig térdelni. A szőnyeg az más, de hogyha sorok között le kellene térdelni egy bizonyos imánál. Tudom azt, hogy egy adott gyülekezetemben voltak idős testvérek, akik nagyon szenvedtek, de ez a teljesítményfüggő hit arra kényszerítette őket, nem baj, ha 2 hónapja működtek a térdemmel, de tiszteletlenség lenne Isten iránt, ha én állva maradnék. És láttam azt, hogy sokan szenvednek. És elkezdtünk beszélni erről a dologról, hogy nyugodtan nem kell akkor letérdelni, vagy egyszerűen megtehessük azt, hogy ezen a szokáson változtatunk, mivel van azért egy jó pár idős testvérünk, akinek ez komoly gondot jelent, és vagy lelkileg, vagy fizikailag, most nem térdelek le, akkor mit mondanak rólam, mert nem tudja esetleg, hogy 2 hete roppant egyet a térdem, és azóta, ha behajtom a lábam, akkor iszonyatos fájdalmat jelent nekem, stb. És megbeszéltük ezt a kérdést, és találtunk egy konszenzust, hogy nyugodtan ezt a szokást, hogy a szombatiskolán kérdelre imádkozunk az elején, nyugodtan kiküszöbölhetjük, mert nincs ezzel semmi probléma, nem fogja csúnyán nézni senki a másikat, hanem egyszerűen együtt. Tudjuk azt, hogy többen vannak idősek, akiknek ez gondot jelent, együtt ezt meglépjük és változtatunk. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé tiszteljük Isten, stb. Hanem egyszerűen odafigyelünk szükségletekre, és a lehető legjobb utat választjuk, amivel lehetőleg semmiben és senkiben nem okozunk kárt. Csak egy példa a sok közül. Tegye tapasztalatival gyülekezve az Isten tiszteletet minden korosztály számára. Szeretem mondjam nektek, hogy ez a mai nap a legrosszabb példája annak, amiről beszélünk, mert egy valaki rengeteget beszél 3 alkalommal, és mindenki hallgatja, ezt nem így kell csinálni. Sajnos másképp nem tudjuk megcsinálni ezt a kérdési napot, de ez a legrosszabb példája annak, amiről beszélünk. És ezért elnézést kérem, mert remélem, hogy jó gondolatokat ébreszt majd bennetek. Ha szükséges, akkor több Isten tiszteleti alkalmat tervezünk különféle szükségletek szerint. Gyerek Isten tisztelet, ifjúsági, családi nyugdíjas. Egy nagy gyülekezetben, egy több százszagú gyülekezetben külön Isten tiszteleti alkalmakat lehet szervezni különböző csoportoknak időnként. Egy kisebb létszámú gyülekezetben az adott korosztályra, vagy szükségletre, vagy értelmiségi szintre lehet becélozni, belőni bizonyos iszenti szerzőt. Ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok külön, a nyugdíjasok külön, a családok külön, hanem hogy tudatosan az élet tervben legyenek istentiszteletek lehetőleg gyakran, ami a családot helyezi a fókuszba, a fiatalokat helyezi a fókuszba, a gyerekeket helyezi a fókuszba, a nyugdíjasokat helyezi a fókuszba, stb. Stb. És erre így oda tudunk figyelni egy kisebb létszámnál is. Az ötödik tanítványsági elv, és ezzel itt zárni fogjuk a délelőtti részt, a tanítás. Egy másik idézet Mel Walter-től: fontos megjegyezni, hogy ez a fiatal generáció nagyszerűen fogadja a tiszta, időszerű, kreatív és életszerű bemutatását a Bibliának. Más szavakkal, a fiatalok igénylik a minőségi prédikációt. Gyakran lehet ezt hallani, amit mondtam, hogy a mai fiatal generáció felszínes gondolkodású, nem lehet komoly dolgokról beszélni velük. Nem működik ez van, a komoly dolgokat nem szeretik. Amit elmondtam az elején, nem értek egyet ezzel, a tapasztalatom ennek az ellenkezője. Ez a fiatal generáció nagyszerűen fogadja, és kedves igehirdetők, nem tudom, kik vagytok, figyeljétek meg ezt a négyes szempontot. A tiszta, időszerű, kreatív és életszerű bemutatását a Bibliának. Fiatalok igénylik a minőségi prédikációt, és mi a minőségi az, ez nagyon jól összefoglalja. Tiszta, időszerű, kreatív és életszerű bemutatása a Bibliának. Zsidó 6.1.2-ben azt olvassuk, hogy elhagyva a Krisztustól való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük el újra lerakni alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, és az Isten bevetett hitnek, stb. Stb. Holt cselekedetek. Mi ez a holt cselekedet? Valami, amit teszek azért, mert tenni kell, de semmi kapcsolódása hozzám. Teszem, hogy ne legyen az, hogy nem teszem. Csinálom, hogy ne legyen az, hogy nem csinálom. Értelme nincs, de így szoktam. Ha nem tenném így, akkor csúnyán néznének, hogy mi van, mi történt. Egy kicsit tartítva így fogalmaznánk össze, és ugye azt mondja, hogy ne kezdik el újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek. Hiszen azt mondja, hogy zárd le, fejezd be, zárd le azt a fejezetet az életedben, ahol azért teszel dolgokat, mert így szoktad. Zárd le azt a fejezetet, ahol csak azért teszel dolgokat, mert 20 éve, 30 éve, 40 éve, ezt teszed. Zárd le. Ha teszel valamit, akkor tudd, hogy miért teszed. Ha teszel valamit, akkor annak legyen értelme. Ha nem teszel valamit, akkor legyen értelme annak, hogy miért nem teszed. Vannak-e unalmas elemei a hit életnek? Vannak-e unalmas elemei a gyülekezeti életnek? Az imaórának, az Isten tiszteletnek? Izgalmas dolog-e követni Jézus? És egy olyan kérdés, amit nem kell, hangosan válaszolni újra, de arra kérlek, válaszoljátok meg magatoknak, válaszoljuk meg magunknak, különösen az utolsó. Mit jelent számodra Jézus követése? Valami, amit a nyakamba szóltak, mert egy ilyen családba születtem, valami, amit teszek, mert tudom, hogy ez a jó, nem szeretem, de kibírom valahogy, amíg a mennybe jutok. Ott meg majd nem kell foglalkozni vele, mert átváltozom. Sokan így állunk hozzá ezeket a dolgokat, hogy nem szeretem, de jó, és kibírom. A hitélet nem erről szól. Jézus azért ajánlja fel az ő jelenlétét nap mint nap az életünkben, hogy meggyőzzön arról, hogy azt tudja tenni, hogy minél gyakrabban legyenek olyan pillanatok az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy erre nem is gondoltam. Isten azért adja az igényt, hogy mi naponta legalább legyenek olyan pillanatok, amikor azt mondjuk, hogy Uram, erre nem is gondoltam. Én évtizedek óta ezt a könyvet, a Bibliát olvastam, és erre nem is gondoltam. Ma pont erre van szükségem, azért azt a tudom. Én ezt az utat szeretném választani. Én ezt az utat szeretném követni. Isten szeretné azt, hogyha lépésről lépésre rácsodálkoznánk arra, amit ő tett az életünkben. És azt mondja, hogy Uram, én szerintem másképp akartam, ezt én nem szerettem volna így tenni. De te tudsz valamit? Te akarsz valamit az életemben, és én hittel előrelépek. Nem tudom, hogy mi lesz ebből, mert rengeteg ilyen helyzetet fogunk találkozni. Uram, nem tudom, hogy mi lesz ebből, de én hittel előrelépek. A mai fiatalok naponként kihívásokkal találkoznak, és folyamatos fejlődésre serkenti őket a környezetük. Ez a folyamatos fejlődés, mondjak egy példát erre. Néhány évtizeddel ezelőtt, ha elmentünk egy állásinterjúra, és azt mondtad, hogy az elmúlt 5 évben, az elmúlt 5 évben 2 munkahelyen volt, akkor feltették a kérdést, hogy ennyi. Miért kellett neked 10 év alatt 2 munkahelyed legyen? Miért kellett a munkahelyed váltsál? Ha ma elmész egy állásinterjúra, és azt mondod, hogy 5 éve egy cégnél, ennél a cégnél dolgozom, akkor feltették a kérdést, hogy ennyi. Vajon miért dolgozol ezt egy helyen? 5 éven keresztül ugyanazon a munkahelyen dolgozol, ugyanabban a beosztásban. És ma ilyen ez a világ, ahogy mondtam nektek. Ne csodálkozzunk azon, hogy a fiatalok könnyen veszik a kanyarokat, és ebbe a világba születtek bele. Összecsomolok, találok egy jó állásajánlatot. Még a családom is van, feleségem is van. Összecsomagolok képzőrömbe, elrepülök a másik kontinensre, kibérlek egy lakást, és vízzal élem az életemet. Elmegy, elköltözöm a másik városba, keresek albérletet, mert ott tudom értékesíteni azt, amit én tanultam, azt a tudásomat, ott jobban értékelik azt. Nincs ez semmi gond. Eladom a házamat, mert a másik negyedben jobban tetszik az, amit találtam. De 2 év múlva találtam egy másik helyet, ami jobban tetszik, eladom, és megveszem a másikat. Megveszem az autót, és beszámítják. 3 év múlva futottam vele 70 000 kilométert, de beszámolják 3 év múlva, kipótolom, és veszem a következőt. 5 év múlva a következőt. Tudom, hogy fogunknak nincs lehetősége erre. De ez a világ így van felépítve. Biztos, hogy többen vagytok itt ebben a teremben, a tapasztalatokban közül, akik megvettetek egy autót, és évtizeden keresztül azt az autót használtátok, és lehet, hogy még most is megvan. Mert ilyen volt az a világ. És ilyen ez a világ, teljesen más az a világ, amiben élünk. Szabad kérdezni, szabad vizsgálódni, sok fiatal elhagyja a gyülekezetet, mert konzerv gondolkodással találkozik. Mit tehet a gyülekezet? Újra gondolási mozgalommá válik, magasabbra teszi a lépést. Bevonni a fiatalokat a kérdéseik megválaszolásában, mert egységben az erő. Ha feldarabolódunk, hogyha mindenki a saját gondolataira, a saját értékeire épít, anélkül, hogy figyelembe vegye a mellette levő emberek értékeit, nem fog előre jutni. Leállítjuk a konzervgyárat és türelmet gyakorlunk. Miért kellett másképp csinálni, ha 50 éve ez így meg, és ez jó? Eltettük a konzervet évtizedekkel ezelőtt, és nyitogatjuk. És adjuk a fiatal generációnak, a ma világának, hogy ez jó! Bocsánat, jobbak is az úrjani. Ez nem minden esetben igaz, a hasonlat soha nem tökéletes, de amikor ilyen tekintetben üzemeltetjük a konzervgyárat, és gyártjuk azt a konzervet, amit gyártottunk évtizedekkel ezelőtt, aminek ma már nincs íze, aminél már ma van jobb ízű. Átalakítjuk a szombatiskolát, és időszerű kérdések megválaszolását részesítjük előre. És ugye itt ezzel be is fejezzük. A szombatiskolának a halála és az én halálom, amikor egy olyan csoportba kerülök, ahol végig kell menni minden napon, mert ha nem, az nagy baj. Első nap első bekezdés, második bekezdés, harmadik kérdés. Menjünk tovább a következő napra, hagyjuk ki a szerdát, mert nem érünk el a péntekről. Szóval is, azért van felosztva napokra, hogy segítse a heti felosztást a mindennapi tanulmányzást. Minden heti szombatiskolának van egy külön szelete, abból a negyedévi témából, amit tárgyal a szombatiskola. A gyülekezetben való átétel a szombatiskolának, ha nem tudja megszólaltatni azokat a tapasztalatokat, gondolatokat, meglátásokat, gyöngyszemeket, amit szerettünk a szombatiskola tanulmányával esetleg, nem tudja megszólítani azt is, aki esetleg bekocsen abba a csoportba, és soha életében nem látott szombatiskolát, ha nem tud egy olyan beszélgetést generálni, akkor elveszítette a lényegét és az értelmét. A szombatiskola akkor igaz, és úgy tud a gyülekezetnek a szíve lenni. A szombatiskolai csoportvezetőként olyan beszélgetést tudunk generálni, ha kell, a szombatiskola témájának a mentén, ahol feltalálja magát az is, aki szülitől falkáig ismeri a heti szombatiskolát, mert tanulmányozta. De az is értéket talál benne, és hozzá tud szólni, aki soha életében nem látott szombatiskolát. Hát ez egy bizonyos szint, amit meg kell célozni, meg kell próbálni, mert így megéri. Másképp nem biztos, hogy megéri. Itt befejeztük a délelőtti részt, arra hívlak, hogy álljunk föl, mondjunk egy imád, mielőtt a záró énekünk a életben. Istenünk, köszönjük neked, hogy van terved ezzel a gyülekezettel, a mi életünkkel, és köszönjük, hogy a te régi ígéd meg tudja újítani a mi életünket, azért, mert a te jelenléted megújít új látást ad. Értéket ad annak a múltnak, annak az útnak, amelyen te vezettél minket eddig. Értéket ad a jelennek, és motivációt ad a jövőre való tekintettel. Köszönjük Istenünk, hogy ez a motiváció nem egy gondolat, hanem egy személy. Az a Jézus Krisztus, aki által élünk, és aki életet ad a mi létezésünkbe. Köszönjük Istenünk, hogy ez a motiváció nem más, mint az a Jézus Krisztus, aki tudja az utat, és nem küld minket arra az útra, ami előttünk áll, hanem megfogja a mi kezünket, és azt mondja, gyere, menjünk együtt. Köszönjük Istenünk, hogy te itt vagy, Jézus Krisztus által, a te szemleted által. Köszönjük, hogy ezeket a gondolatokat, amit hiszük, hogy tőled jönnek, gyümölcsözővé teszed az életünkben, ennek a gyülekezetnek az életében. És megadod azt, hogy azt az utat, amit ezek a gondolatok, a te szemleted által generálnak a szívünkben, a gyülekezet életében, azokra áldásként és áldott tapasztalatként tudjunk visszatekinteni. Köszönjük ezt neked, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you.
a szeletét diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Ezt meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelen valók, sem következendő, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakadhat el minket az Isten szerelmétől, amely vagyunk, ami Urunk Jézus Krisztusban.